Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató, a Jósvera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény kötés című műsorának egy részletét hallja. A kötet szerzője maga is regénybe élő figura. Az biztos, hogy nem ilyennek képzeltem a könyve alapján. Pontosan nem tudom ilyennek, de nem ilyennek. Aki ilyen lírai hangon szól, mint ezek a történetek, az viseljen szemüveget és révedjen a világba ábrándos tekintettel. Nos, szerzőnk nem ilyen. A Jaffa kiadónál jelent meg Frigau Gergely Mentem, álmodtam című kötete. A szerzővel beszélgetünk. Nagyon sok interjú készült önnel a könyvvel kapcsolatban, és nagyon sokféle kérdést kapott. Mi volt az, ami a leginkább meglepte?
Amikor voltam a Margó Fesztiválon, az a fiú készített velem interjút, aki lektorálta a könyvemet, és azt kérdezte, hogy miért ment el a könyv a végén teljesen science fictionbe. Ez úgy valahogy meglepett ez a kérdés, abszolút készületlenül ért, mert én magam se tudom, hogy miért ment el science fictionbe a könyv. Talán azért, mert csomó olyan dolog van, amit nem tudunk realista módon leírni, sőt még a mágikus realizmus sem elég ahhoz, hogy leírjunk bizonyos valóságos dolgokat, hanem a sci-fi eszközrendszeréhez kell nyúlni, és ebben nekem óriási elődeim vannak, akik példaként szolgáltak nekem a könyvíráshoz. Például Stanislav Lem.
Olvasom az alcímeket a titkos tanításokról, amikből kiderülnek a tanítások?
Az alcímeket az több szempontból adtam. Egyik az az, hogy ez nem egy szokásos regény. Nem is nevezném novella füzérnek sem, mert jóval koherensebb, mint egy novella füzér. Viszont mégis ahhoz, hogy a olvasóval megmaradjon a kapcsolat, ezért alcímeket adtam a fejezeteknek. És ezek a fejezetek mindig tanítások, ezek korábban nagyon-nagyon sok verset írtam, és azok mindig ilyen tanítások voltak, és gondoltam, hogy ezt felidézem. Próbáltam valahogy reflektálni arra, hogy mi fog történni.
A 19. század körül voltak olyan regények, amikben a fejezetről, hogy mi fog ebben a fejezetben történni. Én ezt vártam ettől, hogy ez valami ilyesmi lesz. Nem egy didaktikus tanításról van itt szó. Ez egy nagyon szubjektív tanítások. Inkább azt mondanám, hogy a szerző felismerése.
Igen. Ez így van. Ahol ez számomra először megjelent, az a Upanishadok, és abból is az Ísa Upanishad. Az Upanishadok a védáknak a előzményei, tehát jelenlegi tudásunk szerint a legősibb ember által írt szövegek, és ezek is úgy vannak, hogy mondjuk Ísa Upanishad valaminek a titkos tanítása. Ezek is lettek meg engem nagyon-nagyon. Upanishadnak a magyar fordításának a nyelvezete is megihletett. Nyilván nem tudom ezt elolvasni szanszkrit nyelven. Angolul is olvastam, annak is gyönyörű szép a nyelvezete. Vagy mondjuk a Tao Te King is nagyon szép a nyelvezete, és azok is ilyen, Tao Te King is misztikus szöveg. És én párszor a fejezetekbe, a realizmustól elszakadva, tényleg misztikus szövegeket írtam szerintem. nem a keresztény értelemben.
Hogyan jutott eszébe egy ilyen lirikus alkatnak, mint maga elmenni az akadémiára, vagy egyáltalán ilyen egyenruhás szervezethez jelentkezni?
Köszönöm a kérdést. Ez apukámnak az ötlete volt. Gyerekkoromban is sokat írtam, 8 éves koromtól gyakorlatilag. Beleírtam A4-es füzeteket, ami spirál füzeteket, és valahogy erről sose szoktam le. Viszont apukám úgy gondolta, hogy én, ami nagyon szerettem volna lenni csillagász, az nem tudok lenni, mert nagyon gyenge voltam matekból és fizikából. És akkor azt gondolta apukám, hogy jó lesz, hogyha elmegyek a rendőrségre dolgozni. Ez nekem nagyon-nagyon rossz volt oda bekerülni, de abban mégis segített, hogy ezek a tapasztalatok, amiket ott láttam a rendőrségen, meg a határőrségen, meg a börtönökben, ezek, hogy is mondjam, leülepedjenek a lelkembe, és aztán kijöjjenek, amikor a 48. szülinapom volt, tavaly augusztusban, és akkor kezdtem el írni könyvet.
Kitört a vulkán?
Hát, valahogy ez úgy kezdődött, hogy volt egy vízióm aznap a szülinapomon, augusztus 20-án, tavaly, egy imádkozó sáskáról.
Ez benne van a könyvben is, igen.
Igen, ez az első imádkozó sáskák titkos tanítás, ez az első fejezet. Hirtelen bevilágott a fejembe, hogy te jó ég, a 19. születésnapomon is imádkozó sáskával voltam interakcióban, egy őrbódéban. És az őrbódé az, hogy is mondjam, egy egyszerű hely, ahol a katonák ücsörögnek, meg a rendőrök ücsörögnek, mindenfélét firkálnak a padokra, amik ott vannak, meg székekre, meg naplókba írogatnak, mantraszerű szövegeket, például ilyet nagyon-nagyon tetszik nekem ez a mondat, hogy szolgálatom alatt esemény nem történt. Ez így, hogy szolgálatom alatt esemény nem történt, ez olyan, mint egy buddhista gondolat, hogy én szolgálom a világmindenséget azzal, hogy amíg itt voltam, addig esemény nem történt, az én tudatomban felesleges dolog nem hatolt. Ezt szerintem gyönyörű, csak nyilván ezt a hétköznapi ember nem így gondolja, meg aki ott dolgozik, az sem így gondolja. Én viszont így gondoltam. Tehát én örömmel leltem ezeknek az olvasgatásába, pláne amikor megjelent a imádkozó sáska. És akkor, amikor 48-es lettem, akkor is imádkozó sáskára gondoltam, és arra gondoltam, hogy te jó ég, ez volt iszonyú régen is. A könyvben úgy szerepel, hogy örvényes, de valójában ez csopakon történt, és akkor azt gondoltam, hogy ezt le kell, hogy írjam, ami ott történt. Valami, és akkor szépen én, mivel már leírtam ezt az első kalandot, akkor leírtam utána azt, hogy ugyanebben a táborban, ahol voltam, egy lőgyakorlat során nem akartam lőni a fegyveremmel, hanem elosztogattam a vaktöltényeket Tihanyba, és akkor elmentem csavarogni a belső tó környékére, és ott láttuk egy báránykának a megszületését, egy társammal.
Igen, ez is benne van a könyvben.
Igen. És akkor így szépen ezek az élmények jöttek, és aztán betüremkedtek az ilyen nagyon kellemetlen élmények is, a sok-sok megpróbáltatás, azok a kegyetlenségek, amiket én láttam a börtönben, amit őrök rabokkal, gyerekeikkel szembe követnek el, ezeket így mind hirtelen előjöttek belőlem, és akkor ezeket szépen írogattam.
A kötet két önálló részből áll. Nagyon jól szétválik. Az első része, mint egy ilyen bemelegítés, ilyen ráhangolás, mert hát abban is vannak fantasztikus lírai szövegek, szóval a kedvencem az a fekete lyuk, amiben a börtönben élő belekerül, és mint ahogy abból a fény nem tud kijönni, a börtönlakó sem tud többé kilépni ebből a dologból. Szóval ezek annyira szép lírai gondolatok, hogy nem is nagyon illenek bele ebbe a történetbe. Kifeszítik a történetnek a keretét. Láttam, vagy olvastam, már nem tudom, hogy volt egy képzésem, ahol körbeültek, és a hobbiról kellett mindenkinek beszélni, horgászok és nem tudom, erdészek voltak, és akkor azt mondta, hogy a gombák és a víztornyok, ezek a,
igen,
a hobbiai. A gombát nem értem. A víztoronyról, és azt gondolom, hogy egy csillagvizsgáló, vagy egy rakétakilövő, vagy egy idegen bolygón az állomás. De mi a gomba?
A gomba az is szerepel a könyvnek az első részében. Például, ahol egy katonai menetgyakorlatot írok le, és ott a főhős, annak a fejezetek a végén, egy gyönyörű, kalandos, éjszakai menetgyakorlat után felmegy egy domb tetejére, és a domb tetejéről lenéz, és látja azt, hogy a társai, ahogy a leheletű párája száll föl ennek a száz embernek a teliholt fölé, az egy ilyen felhőt képez. Uh-huh. Ez a látvány, és ekkor ő legugol, és elkezdi simogatni a tűleveleket a talajon, egyenruhában van, és kalasnyikov gépuska van a vállán, és akkor ott a gomba fonalak fluoreszkálni kezdenek, és a gombák oda hívják a egyik fatövéhez, és ott belenyúl a főhős a gombának, és megégeti az
ujját. Igen.
Gomba alakja az a hidroglóbusz, vagy a víztorony alakjára nagyon hasonlít. Ez a borítón is egy olyasmi hidroglóbusz van, mint egy pöfeteg gomba. A töltsérgombának az alakja, az meg olyan, mint a fantázia rajzokon a fekete lyuknak az alakja. Tehát az is egy töltsér. Engem mindig elvarázoltak a gombák, már csak az is, hogy nem is állatok és nem is növények.
Nem növények?
Nem növények a gombák. Ugyanúgy heterotrófok, mint az állatok, nem autotrófok. Nincsen fotoszintézis a gombák testébe, és a föld alatt egy nagyon-nagyon érdekes hálózatot képeznek, és segítik a kommunikációt mondjuk fa és fa között. Amit most mondok, az pure science, tehát ezt nem én találom ki.
Biztos, hogy bemersz menni? Nem tudod, hogy mi lehet odabent? Lehet, hogy mégis ott rejtőzik az emberevő gyilkos. Lehet, hogy van egy másik bejárat is, és ez egy csapda. Csak azért feszítette ki itt a rácsot, hogy az olyan buták, mint mi, azt higgyük, hogy ide csak gyerekek tudnak bemenni. Csak arra várt bent, hogy jöjjön két hozzánk hasonló, akik azt hiszik, hogy nincs másik bejárat. Elkap minket, megfőz, és a koponyáinkat a barlangja falára szegezi, gyertyát gyújt benne, és lámpának használja. Hallod a kutyája nyűszítését? Ó, nem nyűszítés az, csak visszhanga, hogy fent mennek a teherautók. Én is hallom, nyugi, a teherautók nyiszogása az. Különben is nálunk vannak a lámpák, a gyertyák és az öngyújtók, és nálam van az apám bicskája is, svájci, a titkos fiókjából vettem el. Muti, azt a milyen menő, és van benne dugóhúzó is, meg fogpiszkáló, ez meg egy kisolló, de szuper. Mi van még apukád titkos fiókjában, meg hogy tudtad kinyitni? Simán ki lehet nyitni. Apukám nem tudja, és képzeld, találtam ott mesztelen nős újságokat is. Hát, azt nem hiszem el, ezt csak kitalálod. Nincsenek is ott olyan újságok, csak kitaláltad. Én még nem láttam soha olyan újságot. És ha lenne, akkor se érdekelne. Nyugi, én sem néztem meg. Csak a bicska miatt nyitottam ki a fiókot. Apukám nagyon megharagudna, ha az újságjait nézegetném, de a bicskát elmertem hozni, és azért, mert ilyen bátor voltam, most be kell mennünk. Lehet, hogy valamikor élt itt egy emberevő gyilkos. Akkor meg fogjuk találni a nyomait, és el fogunk menni a rendőrségre, és segítünk nekik, megmutatjuk nekik a bizonyítékokat. Ha bármilyen gyerekcsontot találunk ott, akkor azt elhozzuk, és megmutatjuk a rendőröknek, az igazgatónak, meg a portásnak. És akkor mindenki tudni fogja, és a gyerekek biztonságban lesznek. Ezzel bemásztunk Karácson. Az egyik meg is karcolta a hátamat, pont ott, ahol mostanában a spiralitást szoktam érezni. Sötét volt odabenn, és mi tényleg azt hittük, hogy meggyulladtak a villanykörtéink, mert annyira benne voltunk a játék hevében. A barátom büszkén mutatta, hogy milyen nagy fénnyel ég a lámpása. Egészen az arcomhoz tartotta, és ki tudtam venni a feliratot a körte tetején. Azt is, hány watt? Ez hogyan lehetséges, kérdeztem. A barátom azt felelte, hogy a tévéantennából jön az áram. A nagypapája újságjában látta, hogy minden tévéantenna alatt világítanak a lámpák. Azt hittük, hogy egy, az úttest alá vezető csőbe jutunk majd, de valójában egy kísérteties lépcsőn lefelé egy nagyobb terembe kerültünk. Ahogy visszaemlékszem, talán 4-5 méter magas lehetett. A torkunkban dobogott a szívünk, ahogy körülnéztünk. A két villanykörte elég fényt adott. Az ablak nélküli teremben műszerek voltak. Rengeteg mutatós mérőberendezés, mintha valamilyen elhagyatott irányító központba keveredtünk volna. A falakon régi képek lógtak, mindenféle munkavédelmi utasítással. A gépek halvány zöld színűnek tűntek. Hol vagyunk? Ez olyan, mint egy űrbázis. Itt nem lakhatott gyilkos soha. Az űrbázisokon soha nem lehetnek gyilkosok, mert az űrhajósok nagyon okos emberek és jók. A gyilkosok buták és gonoszok. De ez egy nagyon szuper hely, és senkinek sem mondhatjuk el, hogy ez létezik, ez csak a mi titkunk. A barátommal közelebb léptünk egymáshoz, nagyon komolyan egymás szemébe néztünk. Vérszerződést kell kötnünk, suttogta. De abban a pillanatban mindkettőnk lámpája kialudt, és ott találtuk magunkat. A vaksötétben.
Viszont, ami engem érdekel, az mindenféle áltudomány, ahogy az miért keletkezik, és akkor miért hisznek az emberek az áltudományokba, és akkor ezeket is próbáltam beletörni, tehát mit tudom én, a halucinogén gomba, abban van valami Isten, például egyes áltudomány szerint, vagy a halucinogén fejott kaktuszban is van valami Isten, ezt is próbáltam beleszülni. Egy kicsit csapongok, egy kedvenc magyar költöm, az Oravec Imre, most is élő magyar költő, van egy olyan könyve, hogy a Hopik könyve. És abba, ahogy ő ír az indián varázslókról, a Hopikról, meg ahogy ők a kaktusszal kapcsolatban állnak, ez a fejott kaktusszal, az engem nagyon megragadott. Ugyanígy próbálok a hétköznapi, teljesen hétköznapi emberekről írni, hogy ő a varázslókról.
Akkor beszéljünk az álmokról.
Igen.
Szokott álmodni?
Nagyon-nagyon sokat. Az én írásaim az álmaim leírását jelenti. Valahogy az álmaimnak a megfogalmazása úgy, hogy próbálom a fantáziámból olyan elemekkel kiegészíteni, hogy az álom valahogy történetszerű legyen. Például az a történet, ami le van írva a könyvben, hogy valahol Texas államban egy ügyvéd elveszik egy óriási felhőkarcolóba, a barátját látogatja meg, a lift össze-vissza viszi, az egy álom. Egy álmot láttam, ott azt a gyereket is láttam az álmomban, aki az anyukájával megjelenik. Amikor ezt az álmot láttam, egy barátom megjelent az álmomban. Másnap az Asztóriánál egy étteremben ezzel a barátommal találkoztam. és hát megmondtam neki, hogy álmodtam vele. Ő meg ott egy nagyon döntő pillanatban volt az a magánéletében, és ezzel a sráccal, aki különben valamilyen regényhősként ebben a könyvben szerepel, ő vele álmodások kapcsán találkoztam. Nem ő az egyetlen ilyen barátom.
Az mit jelent, hogy álmodások kapcsán? Tehát, hogy beszélgetnek hát, erről a dologról?
Mondok egy példát, van egy másik nagyon-nagyon jó barátom, jelenleg a világon az egyik legnagyobb filmtrükkgyártó cégnél dolgozik, sőt vezeti ezt a céget. Ők ilyen filmtrükköket csinálnak számítógéppel, és ennek a barátomnak van egy találmány, amit ő talált ki, hogy ő teljesen ilyen háromdimenziós, teljesen életű trükköket lehet készíteni. És az történt 2000-ben, hogy én ültem a Diák-szigeten, és álomfejtéssel foglalkoztam.
Szigeten, mint egy látogató.
Én ott egy asztalt letettem a szigetre, azon volt egy tábla, és rá volt ül a piros víz, hogy álomfejtés, és ott ültem.
Aha.
És a tömegből hozzám jöttek emberek beszélni az álmaikról.
Uh-huh.
És én próbáltam rá valamilyen megfejtést adni. Ekkor voltam én 27 éves, 28.
Már pszichológus?
Igen, már pszichológus, igen.
Freudi álom?
Freudi, de sokkal inkább vicces, parodia.
Aha, aha.
Álomfejtés. És hát jöttek mindenféle lányok, és a lányok meséltek nekem dinoszauruszos álmok, meg üldözéses álmok, sokan sírtak. Ez volt ugye nagy átlag. Ezeket én azért komolyan vettem, tehát beszélgettem velük, meg próbáltam őket megvigasztani, és akkor oda jött hozzám egy fiú, és amit most mondok, ez nem fantázia, ez így történt. Oda leült elém egy fiú, aki ennek a cégnek a tulajdonosa, amit előbb mondtam, ennek a filmes cégnek a tulajdonosa, Zubán Raffaelnek hívják egyébként, és ő elkezdett nekem mesélni egy álmot, amit én röviddel azelőtt szintén álmodtam.
Ez az álomtestvér.
Ez az álomtestvér, így van, nagyon jó. Ez az álomtestvér, aki ugyanabban az álomban van benne. Ő nekem egy álomtestvérem, igen. És van még legalább kettő ilyen ember az én életemben, aki álomtestvérem. Nem tudom, hogy másnak van-e ilyen, csak ez a két ember, ez a két nagyon jó barátom, az két fiú, ezek tudják, hogy ők az álmom testvéreim. Balatonföldváron voltunk, és mentünk fel egy domb tetején az egyik álmom testvéremmel, és ott találkozz azzal a lányjal, aki nekem az első iskolai szerelmem volt, 6 éves koromban, és ebben az a csodálat, ez a lány, nekem nagyon-nagyon nagy szerelmem volt, az első szerelmem 6 éves koromban, és 12 év múltán Balatonon, gyanta illatban, nagyon erős gyanta illatban, nap nyugtakor, gyönyörű szép tájon találkoztunk vele. És én az ilyen találkozásokat én nagyon-nagyon szeretem. Minden embernek vannak ilyen találkozásai, csak én az ilyen találkozásoknak nagy jelentőséget tulajdonítok. Nem megyek el úgy mellettem, mint hogy egy hétköznapi dolog lenne.
Nem ilyennek képzeltem, mint a képeken látom, hanem, hanem ilyen kis vékony dongájú, szemüveges, ilyen másmilyennek. Nem tudom milyennek, csak másmilyennek, és most láttam ezeket a képeket, és inkább a macsós benyomásom van. Helytállók ezek? Nézem azt a képet, amin egy póló van magán, ezzel a felirattól, hogy I love life, I love my bike, I might love a wife, I might love kids.
Jó.
Miért ez baj?
Ezt nem tudom. Én macsó, azt hiszem nem szeretnék lenni. Az tőlem nagyon távol. Én nem szeretnék ilyen férfi domináns lenni, én nem szeretnék ilyen maszkulin valami lenni.
Kigyúrt alakot látok. Nem kigyúrt?
Nem.
Aha. Ejtsük ezt a témát. Szobongtanítás az álom fázisairól és az álomról. Hát a legtöbbünk nem is emlékszik az álmára. Tehát, hogy tudjuk, hogy volt. Ugye az álomfázis úgy tanultuk, hogy különböző fázisok vannak, és ezek percek. Tehát, hogy ezek rövid pillanatok az álom egészében, amikor álmodunk. Tehát, amikor vizuális képek, történések mennek a szemünk előtt. Én például soha nem emlékszem rá, hogy mit álmodtam. Ugyan lehet hozzá tanulni arra, hogy emlékezzünk az álmunkra. Vagyis fontos-e, hogy emlékezzünk az álmunkra?
Nagyon jó kérdés. Szerintem kettő kérdés ez. Úgy lehet szerintem megtanulni az álomra való visszaemlékezést, hogy vissza akarok rá emlékezni.
Aha.
Ez a kulcsa.
Rögtön az ébredéskor, vagy ráérek az zuhany alatt?
Ráérek az zuhany alatt, sőt, a déjà vu érzésben visszajön az álom napközben. És akkor ezekre figyelni kell. Csodálatosak a déjà vu érzések, csak ezek mellett elmegyünk. Egy-egy illat felidézheti egy embernek a gesztusa a tömegközlekedésben, egy utcán látott fa, egy bármilyen termék, egy hang, ezeket felidézhetik, ezeket a dolgokat, és akarni kell, és akkor szerintem vissza lehet emlékezni, és természetesen az álom fiziológiából azt következik, hogy ez nem koherens történet természetesen az álom, viszont az agyunkban, vagy hogy is mondjam, ilyen kognitív folyamatok révén történetté áll össze a fejünkbe az álom. Ez egy ilyen szociálpszichológiai dolog, és minél többet sikerül visszaemlékezni az álmunkra, ha ezt akarjuk, akkor ez már rutin lesz belőle. Egy idő után az álomra való visszaemlékezés az azt eredményezi, hogy egyfajta tudatos álom lehetséges.
Igen, tehát hogy tudjuk, hogy álmodunk.
Igen, tudjuk, hogy álmodunk, és ebben én a mai napig tudom azt néha, hogy álmodok, és néha tudom az álmomat irányítani. Tehát, csak egy példát mondok, nagyon egyszerű, rátok nézni a kezemmel az álmomba, kezem hátát látom, meg tudom fordítani, és a tenyeremet látom. Erre a mai napig képes vagyok az álmomba, meg tudok függőlegesen repülni az álmomba, nagy magasságba, és akkor szépen le tudok ereszkedni. Idáig jutottam el, nem is akarok tovább lenni, nincs szándékom ebben. Ezt én tudom, és ezek mind nagyon kellemes dolgok nekem. Amiért nagyon-nagyon jó az álmokkal foglalkozni, szerintem ez volt a kérdés második része, az, hogy olyan dolgok jönnek elő az álmunkban, amelyek nyomasztanak, frusztrálnak, valamilyen megakadást okoznak az életünkben, az éber életünkben. Ezek a dolgok valahogy szimbolikusan jelennek meg az álomban. Mit tesszük szimbólummá? És hogyha ezeket a dolgokat később, mondjuk egy álmot leírunk, és a írásunkat elemezzük, akkor rájövünk arra, hogy mi az életünkben az akadály. És hogyha rájövünk, hogy mi az életünkben az akadály, azt ki tudjuk kerülni. Tehát szerintem ezért nagyon fontos az álmot visszaemlékezni és elemezni saját magunknak, meg érdemes beszélni az álmokról más emberekkel, és érdemes a másik ember álmát meghallgatni. És akkor még egy dolgot hagyd mondjak ehhez, hogy vannak olyan népek, és szerintem ez a föld jelenlegi lakosságának a többsége, kicsit fonák ez a dolog, akik nem tesznek különbséget az álomvalóság és a valóság között. Ez az észak-atlanti kultúrának a sajátja szerintem, hogy különbség van a valóság értékessége szempontjából az álom és a valóság között.
Ha én tudom irányítani az álmomat, akkor hogyan tudom mégis azt a bizonyos elakadásomat, a problémámat, miért nem tudom kezelni, hogyha álmomban meg tudom álmodni a megoldást?
Nekem voltak például olyan álmaim, amikor nyomasztó főnökömmel álmodtam, és akkor én soha nem tudtam úgy irányítani az álmot, hogy akkor éppen felmokulok, vagy akkor éppen megnézem a tenyeremet. Tehát ezekben a nyomasztó álmokban egyáltalán nem tudtam, akkor bekövetkezett a rémálom, és akkor felébredtem. Tehát ezt nem tudom. Viszont, hogyha mondjuk a nyomasztó főnökömmel álmodtam korábban, ami korábban, 10-15 éve velem nagyon gyakran fordult, akkor én ezeket leírtam, ezeket az álmokat, és akkor csak önmagam számára világossá vált, hogy merre van az utam az ébrenlétben. Mert észrevettem, hogy mit üzen az álom. Volt valaki, egy kritikusom, Nagy M. Anna, aki Lovecraftot látta meg, a H.P. Lovecraft, a Verge Fictionnek a úttörőjét látta meg a könyvben, ami bolygónagyságú földön kívüliek élnek a földgolyó közepén, és egy ilyen hős például Tulu, aki az óceánból kiemelkedik, és megőríti az embereket. Valóban nagy a párhuzam, de én egyáltalán nem tudtam semmit Lovecraftról szinte, amikor írtam ezt a könyvet.
Tehát megálmodtam.
Nekem egy sokkal erősebb volt nekem a Borgeszi vonal, hogyha már ilyen mágikus realizmusról van szó, vagy ilyen verse fictionről, mint Lovecraft.
Fontos, hogy valaminek az olyan minta rátolható legyen?
Igen, mert nekem fontos.
Értem, szóval magának fontos, de szóval az első könyves szerzőket mindig valahova megpróbáljuk beskatujázni. Olyan minta, mint hogyha nem lehetne a Holdról jönni, vagy nem tudom melyik bolygóról, és egyszer csak írni valamit, ami nem olyan minta, hanem olyan, amilyen.
Ez így van.
Lesz folytatás, vagy valami?
Én nagyon remélem, most is írok valamit, hát nem tudom, az még inkább stílusfeszegetés, nem tudom. Uh-huh. Amit most írok, ez az a munka címe, hogy nézek. És van egy ilyen mondás, hogy láss, ne csak nézd.
Aha, mondás, igen.
Elhibázott mondás, nézd, ne csak láss, szerintem jó. És erről szól.
A Szörényivel kéne megbeszélni.
Igen. Szerintem nézni, mint egy gyermek, olyan ártatlanul, az jobb, mint látni. Morálisan is.
Frigaup Gergellyel beszélgettünk, mentem, álmodtam című munkájáról, amit a Jaffa kiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mi a hobbija a szerzőnek. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvekből Pogány György olvasott fel szemelvényeket. A zenét Cserháti Ákos választotta. Hajós fel a szerkesztő műsorvezetőt hallotta. A könyvből Pogány György olvasott fel szemelvényt. Hajós fel a szerkesztő műsorvezetőt hallotta. Ez a Civil Rádió kemény kötés című műsorának egy részlete volt. Ha szívesen hallgatnak könyvekről hasonló beszélgetést, akkor érdemes felkeresni a műsor közösségi oldalát, a facebook.com/keménykötésműsor oldalt. Találkozzunk ott is!
Keménykötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsora